Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Rádió Café 98.0, benne pedig a Millás reggelit hallgatjátok. A mikrofonnál Mihálovics András.
És Nyúl Zsuzsi.
Az elérhetőségeink 0636 980 980, és figyelnünk kell arra, hogy ne vágjunk egymás szavába, András. Megegyezték a hallgatók.
Menni. Tudom. Ez egy betegség.
Tudom. Nem baj. Így jó ez a reggel.
Van, aki allergiás, valaki meg pofázik. Bele a másik mondatába. Érted?
Jó.
Nem lebecsülvén az allergiásokat.
Így van, és ti is nyugodtan, hát most nem beszélek ilyen csúnyán, szóval szóljatok bele, vagy hozzá a műsorhoz. Elvégre elég sok témánk volt, például a digitális értékelésekkel kapcsolatban, mert hogy nagyon sokan azt írják nekünk, hogy elsősorban a saját, nem tudom, ismerőseiknek a véleményére támaszkodnak, és vannak olyan felületek, amik abszolút nem komolyan vehetők egyébként az értékelések szempontjából, például ha vendéglátóhelyekről van szó. Az is egy különleges...
DB-n értékelés vásárolható, nem is drága, írja a hallgató.
Ja, igen, úgyhogy, hát igen, van, aki pedig ugye azt arra gondolkodtat el minket abban a dologban, hogy ezek az értékelési felületek is olyanok, amik valószínűleg valamilyen marketing értékkel fel kellene, hogy építsék magukat, mert az ott található vélemények hiteltelenek, vagy nem első számú forrásnak tekinthetők. Sokkal inkább egyébként a videós tapasztalatok azok, amik, és az influencerek, amik meghatározzák mostanában a döntéseinket, akár vásárlásról, vagy szolgáltatások igénybevételéről legyen szó.
Tobzódnak a születésnaposok.
Így van.
Elza unokám első születésnapja ma van, írja Jani Bá. Már most vásárolja meg a kis Elzának Walter Roth Hihetetlen győzelem című művét, amit nem fog érteni a kis Elza, se most, se 15 év múlva, se 20 év múlva.
Akkor most miért van vásárolja
meg?
De
akkor Jani Bá mondhatja neki, hogy de hát a te születésnapodon vívták a világ történelmi meghatározó tengeri ütközetet, az amerikai és a japán csapatok.
Így van,
és
tele volt ez minden. Ez már a veszőparipád, úgy látom, igen.
Én nagyon, nagyon érdekes csata. Tehát, hogy nem akarok ebbe belemenni, de tényleg irtózatos máziuk volt az amerikaiaknak, és irtózatos pekjük a japánoknak, és ugye itt jön a történelmietlen kérdés, mi lett volna, ha?
Azért imádok veletek műsort vezetni, mert mindenki másra van ráfüggve. Amikor a Kántorral vezetek műsort reggelent, akkor biztos, hogy a zenei kultúrában merülünk el nagyon, amikor pedig veled, akkor a történelem különböző, egészen apró részleteibe belemenő kérdésfelvetések jelennek meg nálad. És ez tök jó így.
Nem biztos, hogy értem, amit mondasz, de nagyon jól esik. Köszönöm szépen.
Jó.
Most viszont egy érzékeny témában merülünk el, ez pedig a béralkú kérdésköre. Hallgat csak!
A munka életünk nagy részét kitöltő tevékenység, melynek során építünk és épülünk. Jó esetben nem le. Aknázzuk ki együtt okosan és fenntartható módon humán erőforrásainkat. HR percek. A Millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci rovata következik.
Benne pedig Deák Andrea, a Green Search Kft. Ügyvezető igazgatója. Szervusz, jó reggel!
Jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Először is magát, az alapkérdést kérdőjelezném meg. Van olyan, hogy béralkú? Nincs olyan, hogy amikor belépsz, vívjál ki, fiam, rendes fizetés, mert többet az életben nem fogsz béralkúba bocsátkozni.
Utána már nehéz alkotoznia.
Igen. Igen. Na, én akkor annyiban javítanék rögtön, hogy a bér, az alkú, annak nem biztos, hogy egy ilyen nagyon pozitív hatása van, vagy a szónak a jelentése nem mindig olyan pozitív, mert alkudozunk a piacon, vagy nem tudom, bárhol. Azért a bér az talán egy picivel komolyabb dolog, legalábbis itt számomra. hogy én inkább azt mondanám, hogy ez egy bértárgyalás. És
mennyivel elegánsabb, igen.
Értem,
igen. Más a pozíció egy
értem, de ha én ezt mondom, hogy kedves hallgatóink, a következő percekben a bértárgyalásokról beszélgetünk Deák Andreával,
ja, 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 ja,
az nem, kevésbé nem, lesz attraktív. Úgyhogy nézd el nekünk ezeket az apró csúsztatásokat.
Ja, semmi gond, én csak mondom, hogy nem kell, mert ez azért mondom, nem azért, mert te ezt mondtad, hanem azért, mert mindenki így ja, hívja.
Na, hát akkor
mindenki
ez a mentőv számomra.
Csak én mondom, hogy ez tényleg átalakulóba van, szerencsére, hogy ez egy ugyanolyan tárgyalás, mint amikor egyáltalán leülsz bármiről tárgyalni.
Oké, Andrea, ami mi a jó stratégia? Mondd
de
ne,
még
mond
előbb hadd mondja már el, hogy egyáltalán van-e módja a munkavállalónak alkudni időnként.
Mindenképpen van, és épp hogy az szokott a probléma lenni, hogy a legtöbb ember nem is feltétlen az, hogy fél, hanem hogy nem is gondolja, hogy lehet. Tehát mi is nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy amikor embereket keresünk cégeknek, akkor általában van egy keret, amiben ugye tud egy ügyfél gondolkodni, hiszen neki is van egy büdzséje. A jelölt a másik oldalon mond egy elvárást, és valószínűleg valahol a kettő között fog, vagy pont annyit fog csak mondani az ügyfél, amennyit szeretne, vagy lehet, hogy egy picivel alatta fog ajánlani valamit, és akkor így megsértődnek az emberek, hogy akkor ez mégse az, amit ő gondolt, meg amit ő szeretett volna, meg akkor ő minek mondta el, hogy mit szeretne, hogyha a végén végül mást ajánlanak, és erre szoktuk mondani, hogy nem megsértődni kell, hanem azt kell mondani, hogy én nem ebben gondolkodtam, azért mondtam el, alá kell támasztani, és a legtöbb esetben meg is tudnak egyezni. Tehát nem kell megijedni attól, hogy az ember egy másik ajánlatot kap, mert ez egy tárgyalás. Tehát ugyanúgy tárgyalunk, mint egy termékről, vagy egy szolgáltatásról, és mind a két oldal most egy kicsit ilyen szlengesebben próbálkozik. És ebben van is ráció, hiszen a
hát
jelöltek,
nyilván,
amikor...
Nyilván a vezető azért próbálkozik, mert hogy ő neki van egy költségvetése, amit felboríthatnak a bérigények.
Hát
a
igen,
munkavállaló
mert
meg szeretne jobban élni, szeretné megvalósítani az álmait, céljait, terveit. De ez antagonisztikus ellentétnek tűnik ez a kettő, hiszen a főnök a kevés fizetésben érdekelt, én meg a sok fizetésben.
Igen, ugye sarkítunk, de ez nagyon jó, mert akkor jól meg lehet magyarázni. Tehát ugye nem abba gondolkozik, hogy kevés, ő abba gondolkodik, hogy van egy bérszínvonal a cégénél, amiben nem ugorhat össze-vissza, mert ha most egy azonos pozícióra fölvesz valakit kétszer akkora bérrel, akkor az nem biztos, hogy nem fog bérfeszültséget okozni, mert tudjuk, hogy titkosak a bérek, tudjuk, hogy nem mondja el senki,
hát még egy
és tudjuk,
ideig,
hogy
igen,
de igen. Igen. Tehát előbb-utóbb mindig ki fog ez derülni, egy ebédnél, egy nem tudom, egy közös sörözésnél, igen, bármikor, tehát éppen ezért ez nem. A másik oldal, amit látunk azért, és nagyon sokszor ez is előfordul, és védeném a munkáltatókat, hogy bizony a jelöltek meg mondjuk keres valamit, és kétszer annyit keresni, ami meg nem reális. Tehát ugye itt megint nagyon fontos, hogy mi az a reális, amiért váltani lehet, amikor váltok. És akkor azt is kétfelé bontom, mert mi van akkor, hogyha ugyanabba a pozícióba megyek, ugyanarra a szintre, és akkor váltok, vagy mondjuk előre léptem, és akkor váltok. Hogyha ugyanarról a szintről mocorgunk, akkor általában ugyanazt lehet megkapni, vagy mondjuk egy 10-15%-kal többet. Ez a realitás. Mert a piac ma már beállt, a cégek is beszélgetnek egymással, tudja, mindenféle tanulmányokat lehet megvenni, ami megmutatja, hogy milyen pozícióban mennyit lehet keresni. Tehát a cégek tökéletesen tudják, hogy egy bizonyos pozícióért mennyit kellene, illene fizetni. Tehát ott nem lehet nagyon sokat mozogni, ott annyit lehet, hogy egy picivel többet tudok keresni, mert esetleg méltányolják, hogy hozzájuk megyek dolgozni. Ha előre lépek egy másik pozícióba, tehát mondjuk egy szélszesből szélszvezető lesz, akkor ott már lehet többet kérni a pozíció miatt, de ott is a realitások talaján. Mert az, akinek ez egy előrelépés, annak még a tudása 100% nincs meg, hiszen még sose vezetett mondjuk embereket. Tehát ott a kettő között kell megtalálnunk, tehát ha ő mondjuk, most mondok számokat, jó, mert ugye egyszerűbb, ha ő mondjuk eddig keresett 700 ezer forinttal, és különben ő megnézi, hogy a piacon egy sales vezető, nem tudom én, 1,5 millió forintot keres, most bruttókról beszélünk, akkor valahol a kettő között lesz egy előrelépőnek a reális fizetése.
Tehát, okay.
Tehát így kell, értem. Így kell nézni.
Hogy lehet erre felkészülni egy munkavállalónak? Gyanítom, többen hallgatnak munkavállalók, mint munkaadók, úgyhogy nekik adjunk néhány fogozót, hogy mikor kell időzíteni? Évelején, évvégén, évközepén? In medias res, meglepve a főnököt? Csártókkal alátámasztva, hogy bezzeg a Szabó nálam 72,5%-kal többet keres, miközben 84,5%-kal rövidebb a munkaideje és kisebb a terhelése. Tehát, hogy tényleg, hogy lehet ezt, hogy lehet ebbe a bértárgyalásba teljes vértezetben a siker lehető legnagyobb reményével beszállni?
Hú, de szép mondat volt.
Köszönöm.
Megint két részre osztom, jó? Mert amivel mi találkozunk gyakran, az, amikor ugye valaki egy munkahelyről átmegy egy másik munkahelyre, tehát egy cégtől egy másik céghez, amit te mondasz, meg bármikor lehet, hát amikor éppen váltásban van. Az, amit te mondasz, az meg pedig az, ami egy picit ugye ahhoz kapcsolódik, amikor beszélgettünk a teljesítményértékelés időszakáról, meg stb. Hát ezt azért akkorra illik időzíteni, meg akkorra is szokták. Tehát nincsen, hogy nyáron, télen, tavasszal, hanem ma már minden cégben van egy olyan alkalom, amikor az emberekkel leülnek és beszélgetnek az elmúlt évről, meg a jövő évi tervekről, és akkor érdemes. Ha ilyen nincs egy cégnél, mert netán még nem akkora a cég, vagy nem fejlődött még ez ki benne, akkor pedig igen, akkor az éveleje az mindenképpen lehet egy ilyen alkalmas időszak, mert különben is akkor vannak ezek az értékelések, de ha mondjuk még nincs egy cégnél és nem alakult ki, akkor érdemes ekkora időzíteni. Uh-huh. Semmiképp ne olyankor, amikor a főnök éppen rohan a szabadságra, és már hulla fáradt, és már félig nincs ott, és akkor azzal kell neki is elmenni, hogy jaj, megint valami, amin gondolkodni kell. Tehát, hogy vannak azért olyan, de ezek emberi dolgok, tehát ezt így érdemes átgondolni, hogy, hogyha én lennék a főnök, akkor mikor lenne az, amikor én azt mondom, hogy...
Mit vigyek magammal erre a bértárgyalásra, hiszen nem tudhatom, hogy ki az mennyit keres.
Az önbizalmadat feltétlenül.
Igen.
Szerintem.
Ünneplőbe öltöztetett szívemmel együtt természetesen.
Nem, de tényleg, tehát hogy azért ehhez kell egyfajta, nem tudom, mentális jelenlét, kellő magabiztosság, hogy azt tudja mondani, hogy én most akkor... egy bértárgyalásra szeretnék érkezni. És...
szerintem, és azért örülök, hogy a tárgyalás szót használjuk most már, mert hogy ez egy ugyanolyan tárgyalás, mint bármi más, ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hát fölkészülünk rá. Fölhívunk egy fejvadászt. Szerinted ebbe a pozícióban mit lehet keresni a piacon? És akkor fölmérem, hogy az én jelenlegi fizetésem eznek megfelel, vagy nem felel. Többet kellene kérnem, vagy éppen nagyon jó a fizetésem, és jobb, hogyha egy picit csöndbe maradok. Vagy nem, akkor nem fizetésbe kérek többet, hanem vagy kevesebb feladatot, vagy új kihívást, vagy új felelősséget. Tehát nem biztos, hogy csak bérről beszélünk, amikor egy ilyen tárgyalás van, de ha most csak bérről beszélünk, akkor fölkészülünk. Ma már mindenféle adat elérhető a Google-ba, meg mindenhol, tehát be kell ütni, hogy körülbelül a piacon beszélgetünk emberekkel, akik hasonló pozícióba dolgoznak. Amit mondtam, felhívunk egy fejvadászt. Magyarul adatokat gyűjtünk mindenhonnan, mert ha és akkor oda térek vissza, amit mondtatok, hogy magabiztosság és a többi, akkor leszel magabiztos bármilyen tárgyaláson, ha felkészült vagy. Tehát az ember csak beesik, aztán majd lesz valahogy, abból sosincs semmi. Vagy legalábbis kis eséllyel.
Képzeljétek el,
és
egyszer,
hát alá kell támasztani.
Képzeljétek el, egyszer egy ismerősömmel megtörtént az, hogy bement valahova egy munkával kapcsolatban tárgyalni, és a HR-es miután már kijöttek a tárgyalóból, a liftben tett te fel neki a kérdést a kikísérésnél az ajtóban, hogy és amúgy mennyit szeretne keresni, és nagyon rutinosan az én ismerősöm azt válaszolta, hogy ezt talán ne itt a lift után és a kijárat előtt beszéljük meg, mert hogy azért nagyon fontosak a körülmények is. Nem csak az, hogy mi mikor találkozunk a kérdéssel, hanem nekünk milyen körülmények között teszik fel a kérdést.
Hát így van, mondjuk ez valószínűleg egy ilyen, vagy gyakorlatlan HR-es volt, aki szegény a liftbe kikísérve jutott eszébe, hogy elfelejtette megkérdezni, tehát feltétlenül nem kell mögé gondolni semmi nagyon komoly dolgot. de valóban a helye az azért a tárgyalóteremben van, tehát az irodában van, és nem a liftnél, meg a bejáratnál, igen, meg stb. A másik az, hogyha ugye mi azzal szoktunk sokszor találkozni, hogy mondjuk a munkáltató az újonnan belépő vagy leendő munkavállalónak ad egy ajánlatot, ami alacsonyabb, mint amit mi elképzeltünk, vagy más, tehát máshogy épül fel. Lehet, hogy ugyanannyi, csak máshogy épül fel. Gondolok itt arra, hogy a bónusszal együtt lesz annyi, vagy a kafetériával, vagy a bármivel, és ez akkor ettől így megzavarodnak az emberek, hogy most úristen, ezt most kell így kiszámolnom, meg erre most mondanom kell valamit. Semmire nem kell ott rögtön mondani valamit. Azt lehet mondani, hogy nem tudom, én 24-48 órán belül visszaszólok, kérnék szépen egy 2 nap gondolkodást. Többet nem, jó? Tehát olyat nem mondunk, hogy majd 1 hét múlva, meg nem tudom én. Igen. És én a munkáltatóknak is szoktam ajánlani, hogy ne hagyják a jelölteket túl sokáig gondolkodni, mert abból mindig ilyen hülyeségek születnek. Igen. Azt kell mondani, hogy itt az ajánlat, és kérnénk 2 napon belül egy választ.
Andrea, nagyon más, hogy bértárgyal a fiatal generáció, mint mink X, Z, Z generáció?
Bátrabbak, ügyesebbek, jobban tudják, hogy mit
és
szeretnének.
Nem jeleznek vissza, hanem azt mondja a főnök, hogy ennyit tudok fizetni. Jó. Kimegy, és többet nem jön be dolgozni. Ugyebár beszéltünk erről, igen.
Azért mondom, hogy bátrabban mernek kérni, de nekik is meg kell tanulni, hogy kell tárgyalni. Mi meg fordítva vagyunk, nekünk már ott vannak a technikáink, hiszen nem tudom én, 50 éves korodra már 1000-szer tárgyaltál mindenféle ügybe, de mégis amikor a saját béredről van szó, akkor megrettensz és megszeppensz a dologtól, nem kell. Mondom, ugyanolyan beszélgetés ez, mint bármilyen másnak a tárgyalása, de föl kell készülni. Tehát nem csak azt szedned, hogy mik az infók a piacon, hanem ugye almát az almával. Tehát az, hogy mondjuk egy termékmenedzser valaki valahol és egy másik helyen is, az nem azt jelenti, hogy ugyanaz a felelőssége és a hatásköre. Tehát ezeket is nagyon fontos mindig tisztázni, amikor számokról beszélünk, hogy nem biztos, hogy a számok mögött ugyanaz, amit mondtam, felelősség és hatáskör van, és akkor annak más is a bérszínvonala. Vagy más az én tudásom, lehet, hogy tudok valami speciálisat, amit a másik nem tud, vagy nem tudhat, vagy nem annyit tud belőle, vagy nem annyi a tapasztalata, bármi. Uh-huh. És azt is el kell fogadnunk, mert ezzel szoktunk még sokszor találkozni, hogy ez főleg megint a 40 plusz, 50 plusz korosztálynál, hogy meghirdetnek egy állást, aminél az van, hogy nem tudom én, 5 év tapasztalat kell, akkor ezt mindig elmondom, hogy akkor 5 év tapasztalat kell, és nem 20. Okay. Mert ilyenkor ez szokott jönni, hogy de én ezt el tudnám látni, de biztos drága vagyok.
Uh-huh. Jó, oké, napestig beszélhetnénk erről, zárt, nagyon szépen köszönjük, szerintem nagyon hasznos volt az elmúlt néhány perc milyen szeánsz formájában is. Szerintem záró üzenetként többen is írták, hogy a cégünknél 2 elégedettek a fizetésükkel, én és a főnököm az enyémmel, én pedig a főnökömével.
Igen, hát ezt szokták mondani, ezek igen, aranyos. Nincs olyan, hogy tehát a teljesen elégedett olyan nincsen, különben tényleg azt látjuk, és akkor egy záró mondat, a bér egy dolog, elégedett akkor a munkavállaló, hogyha különben ott jól van. Tehát szereti, igen, amit csinál, egy jó környezetben dolgozik. Akkor együtt a kettő ki tudja hozni azt, hogy jól vagyok. Ha csak a bérem múlik, akkor ott már baj van.
Oké, nagyon szépen köszönjük Andrea, nagyon hasznos volt, folyt köv, 3 percek
van,
lesz a jövő hónapban is. Köszönjük szépen!
Jól van, sziasztok!
Szép napot, szia! Deák Andreával, a Green Search Kft. Ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.
HR percek. A Millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci rovata hangzott el. Ha nem csak túlélni, de meg is akarod élni a munkavilágát. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
No kérem szépen, 1976-ban ezen a napon született Alekszej Navalnyi orosz politikus, ellenzéki vezető, sajnos 2024-ben, miközben a rámért büntetést töltötte, tragikusan fiatalon elhunyt. Ezt Vlagyimir nem lájkolja, hogy mi erről beszélünk. Szerintem az aranyköpését sem fogja, mert így hangzik. Ne féljetek semmitől, ez a mi országunk, és másik nincsen. Az egyetlen dolog, amitől félnünk kell, hogy engedjük a hazugok, tolvajok és álszentek bandájának, hogy kirabolják a hazánkat, hogy harc nélkül önként lemondunk saját és gyermekeink jövőjéről, mondta Alekszej Navalnyi Oroszországban.
Mai világunkban mindent az adat határoz meg. Adatelemzés, adatstratégia, adatvezérelt döntéshozatal. Adattest mindennek és mindenkinek van. Kérdés, hogy mire használja fel? Egy biztos, akinek megfelelő minőségű és mennyiségű adata van, az nyer. Hisz az adat az új olaj. Nézzünk le az adatkút mélyére. Adatmágnás, a Millás reggeli adatvezérelt rovata következik.
No, megint digitalizáció lesz a téma, csak kicsit másképp, mint ahogy gondolunk, mert ugye a digitalizáció az ilyen mindenféle csilli-villi és rengeteg ügyfélélmény, meg felhasználó barát, felületet tartalmazó valami, amit lehet, hogy ráhúztunk egy Commodore 64-es számítógépre. Erről fogunk beszélgetni Kuti Péterrel, a United Consult cégcsoport szoftverfejlesztési kompetencia vezetőjével, aki itt van a stúdióban. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Mármint nem erről, hogy nyilván átvitt értelemben kell érteni, mert hiszen a Commodore 64-es ma már nem visz el semmilyen rendszer sem.
Jó reggelt!
Pusztán a maga kéretlen eszközeivel arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy azért tényleg a kirakat sok helyű csillog, de a háttér az meg egészen elképesztően lepattan tud lenni, és nem is biztos, hogy figyelnek rá. Se a cégek, se senki.
Ez így van, de nekem nagyon tetszett a hasonlat, bevallom őszintén.
Igen, egyébként Fiókén azon nevettem, igen, hogy szerintem mi vagyunk az utolsó generáció.
Aki érti, hogy
miről beszéltél, András. Igen.
Igen,
és a hozzászólás
internet csatornán.
Igen, igen, de ne menjünk ilyen téren. Igen, digitalizációs gazdaságban élünk 2025-ben, és nézzük meg azokat a rendszereket, amiket már 10-15 vagy akár 30 éve használnak bizonyos vállalatok. Azt is látnunk kell, hogy napjainkban teljesen mások az igények, teljesen mások az elvárások, mint voltak akár 15-30 évvel ezelőtt, és nem feltétlenül tudja ezeket minden informatikai alkalmazás, szoftveres eszköz kielégíteni. És itt a szoftver modernizációnál nem arról van szó, hogy azonnal neki kell esni, és minden törőt módon akkor fel kell ábrédelni, új rendszereket kell bevezetni, hanem minden szervezetnek tisztában kell lenni azzal, hogy milyen állapotban van az informatikai környezete. Tisztában kell lenni azzal, hogy mit várnak el az ügyfelei. Nézzük meg magunkat tényleg. 30 éve még nem volt jellemző, hogy bemegyünk webshopba, ott vásárlunk, nem akarunk elmenni egy ügyfélszolgálati irodára, ott intézzük a dolgainkat. Én nem szeretek most már elmenni ilyen helyekre, szeretem otthon intézni applikációba, webes felületen, egyéb digitalizált eszközökön keresztül. Ez egy teljesen normális napjainkban, és ezekre fel is kell készíteni ezeket a szoftveres rendszereket.
Igen, de akár, ha csak arra gondolunk egyébként, hogy egyes cégek működésénél mondjuk egy pénzügyi rendszer, egy HR rendszer, vagy egyéb kimutatásoknak a megfelelő elkészítése 30 évvel ezelőtt még teljesen máshogy nézett ki, mint manapság, és ha már erről beszélünk, akkor itt nyilván a cégeknek a költséghatékonyságára megint, is oda kell figyelni,
hogyha a szoftverekről van szó. De megint a kirakatról beszélünk, tehát hogy itt vannak a Zsuzsi által, hát hol érdekel engem, mint OTP ügyfélt, ami nem vagyok természetesen, és ez nem a reklám helye, szóval hol érdekel engem, mint OTP ügyfélt az, hogy ők, mit tudom én, faxon intézik a bérkimutatásaikat?
Engem például érdekel, mint banki ügyfél, hogy tudom intézni a különböző dolgaimat, hogy a mobil applikációba, az internetbankon, meg egyéb helyeken tudjam intézni, és ne kelljen bemennem a bankfiókba. Viszont ezeket a szolgáltatásokat ki is kell tudni elégíteni, ezekre fel kell készíteni ezeket a rendszereket, és nem csak ha ezt nézzük, hogy ügyfélélmény, vannak jogszabályi keretek, szabályhatóságok, szabályozó hatóságok, akinek vannak elvárásai, és ami az egyik borzasztó fontos, és szerintem többször beszélgettetek már ebben az adásban Délászló István kollégámmal, kiberbiztonság.
Hát ez ja,
nézzük
ma
meg 30 éve például, hogy milyen fejlettségi szinten voltak ezek a rendszerek egy mai kibertámadás kivédése érdekében. Szerintem elenyésző tudnának védekezni.
Etikus sekkerként mondják, hogy nem úgy tervezték ezeket, hogy a biztonságra gondoljanak. Ez az alapvető probléma a régi rendszereknél. A kérdés az, hogy biztos rálátsz ilyesmire, hol vannak leginkább ilyen elavult IT rendszerek? Hol lappanganak ezek még? Mert az, hogy az atomerőműben, azt még tán értem is, hiszen ott aztán tényleg nem lehet hibázni, ott nincs ilyen, hogy kék halált benyomja a számítógép.
Nem, tehát, igen, valaki utána olvas, az amerikai Egyesült Államoknak a haditengerészetében, most nem vagyok benne biztos, hogy Windows 98 vagy 95-ös operációs rendszerekkel működnek az anyahajók, mert annyira stabil a Windowsnak ez a része, annyira stabil, nem akarják. De visszakanyarodva, nagyon sok iparág, a pénzügy, például aki érintett, biztosítók, pont két hete beszélgettetek Ágoston Gergely kollégámmal arról, hogy hogyan digitalizálják jelenleg már a lakás biztosításokat is. Ezeket is fel kell készíteni, és ők nagyon érintettek. Nagyon sok portfólió rendszer van, amit a 2000-es évek elején, vagy a 90-es évek vezettek fel pénzügyi intézeteknél, amiknél figyelni kell, és hogyha ezeket halljuk, igen, vannak bankok, akik nyíltan ki is állnak.
Szinte minden bank, ezt tegyük hozzá. Tehát
szinte minden bank kiáll, és bevallja, hogy milyen digitalizációt,
Egy konkrét bankot említettünk, de természetesen senkinek a rossz hírét nem szeretnénk kelteni. Nem. A bankok rendkívül nagy és erős lépéseket
az
tesznek annak érdekében.
Az irónia kifejezés dekódolását az értelmező kézi szótárban találjuk. Na,
András.
Valaki azt írja, hogy csak a Unix, de ez most nem ide jön, hanem hogy milyen kockázatai vannak, hogyha ha nekem egy ilyen elavult IT rendszer fut a háttérben, még oly megbízható is.
Meg ez. Egyébként anyagi kockázatai is.
Nagyon sok lehetséges, és azért lehetséges kockázatról beszélünk, nem feltétlenül válik mindenkibe. Kezdjük tényleg az ügyfél elégedettsége, hogy elszárják el az ügyfelénk, amit szeretnénk. Ott van, amiről beszéltünk az előbb, a hatósági elvárások, hogy teljesítjük-e mindazokat a szabályzói elvárásokat, amiket támasztanak felénk. Ott vannak a kiberbiztonsági rések, lehetőségek ugye azokon keresztül. De nézzük meg, hogy nem csak az ügyfél elégedettség, van külső ügyfél, aki megveszi a szolgát, vannak belső ügyfelek, és ezek lehetnek a kollégáink, akik biztosan szeretnek ilyen ős-öreg rendszerrel dolgozni, nem pedig a trendi szexivel. Főleg a fiatalok.
Tényleg, ez ma már egy elvárás lehet. Hogy mi ez a régi trukmó.
És akkor találjuk meg ezeket.
És miért nem valami jóval dolgozunk.
Igen, és ez a pénzügy kockázattá átválhat, mert lehet, hogy az országban nagyon kevés olyan szakember találunk, aki a régi rendszerekhez ért,
pontosan.
Viszont el fogja kérni az árát. És hogyha elmegy, ez megint egy kockázat, hogy nem skálázható, például meg nem tudjuk karbantartani, meg igen, ezek az öreg rendszerek kevésbé skálázhatóak, sok az üzemeltetési fenntartási költség, nagyobb lehet, bocsánat, a fenntartási költsége.
Jó, mi a megoldás? Legyen ez az utolsó kérdés.
Én azt mondom, hogy nem feltétlenül mindig az a megoldás, hogy rögtön essünk neki. Fel kell mérni egy szervezetnek a gyengeségeit, az erősségeit, a szükségleteit.
Ezt az IT osztály meg tudja csinálni?
Nem. Ez közösen kell az üzlettel.
Aha.
Ha egy modernizációs programot csak és kizárólag technológiai projektként kezelünk, abban nagyon sok buktató lehetőség van. Ezért úgy kell kezelni, hogy ez egy komplett szervezeti változhatást igényel, el kell fogadnia, főleg, hogy az üzleti igényeket figyelembe kell venni, hogy mit szeretnénk elérni. És annak
megfelelően
egyet
tud érteni a két részleg? Az IT és az üzlet?
Van vita rendesen. Azt mondom.
Igen.
Oké, ez hosszú, szenvedéssel teli szülés, és jó drága is? Vagy ettől nem kell megijedni?
Én azt mondom,
vagy azt mondjuk, hogy bármennyire hosszú, bármennyire fájdalmas, bármennyire drága, muszáj.
Valamilyen mindegyik verziója elképzelhető. Nem lehet megállapítani egyiket vagy a másikat, minden szervezetnek fel kell mérnie. A nemzetközi tanácsadó cégek, Deloitte, Kindről, meg a Gartner is azt mondja, hogy éves szinten érdemes elvégezni ezeket a felméréseket.
Na igen, ezt akartam kérdezni, hogy milyen
ezeket
időközönként nézzünk rá.
Periódikusan érdemes elvégezni, és meg kell határozni azokat a kulcs fontosságú pontokat, amikkel mindenféleképpen foglalkozni kell. És nem pedig nekiesni, mint az olajt volna.
Igen. Oké. Nagyon szépen köszönjük, gondolatébresztő beszélgetés volt, felhívtuk a figyelmet egy jelentős problematikára, mert ráadásul a színfalak mögött lappang. Köszönjük szépen Kuti Péternek, a United Consulting csoport szoftverfejlesztési kompetencia vezetőjének.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Robogunk tovább, kicsit tudomány, kicsit innováció, kicsit olimpia jön.
Most felhívjuk a fiúkat az adatbányából, de jövő héten ismét elzarándokolunk az adat Mekkába. Mert az adat az új olaj. Akarsz adatmágnás lenni? Adatmágnás, a Millás reggeli adatvezérelt rovata. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
Tudtuk-e, hogy van olyan, hogy innovációs, illetve helyesebben országos, tudományos és innovációs olimpia. Ráadásul már 34-szer van ilyen, úgyhogy megint megpróbáljuk közelebb hozni ezt egy kicsit a hallgatóhoz. Birkner Zoltánnal, a Magyar Innovációs Szövetség alelnökével. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit.
Na ráadásul nem csak, hogy van ez a díj, hanem kétszer annyian jelentkeztek, mint tavaly. Tehát egy ilyen
örvendetes.
Igen.
Így van, és nagyon hálásak vagyunk a partnereinknek, nagyon hálásak vagyunk a magyar kormánynak is, mert ők is nagyon támogatták azt, hogy sokan tudják meg azt, hogy létezik ez a nagyszerű rendezvény. És én azért vagyok nagyon szerelmes ebben a rendezvényben, mert itt ez nem egy hagyományos tanulmányi verseny, hanem itt bátor, kreatív fiatalok velünk együtt dolgozva fejlesztik a projektjüket sok-sok hónapon keresztül, és akkor ennek a vége volt tulajdonképpen ez a mostani hétvégén a lezárás, tulajdonképpen a döntőbe jutott versenyzők mutatták be néhány percben a zsűrinek, nagyon összetett zsűrinek, hogy mivel foglalkoztak. Tehát egyszerre be is kell tudni mutatni, ráadásul közérthetően az, hogy mi volt a probléma, és milyen eredményre jutottak.
Uh-huh. Mi volt a kedvenc? Kezdjünk ilyen szubjektummal.
Hát én nem szeretem így a kedvenceket, inkább néhány érdekességet.
Jó, néhány legyen érdekességet, néhány kedvenc, igen.
Mert ez nagyon, hogy nagyon széles ez a spektrum. Mondjuk például az egyik első helyezett, az egy matematikai bizonyítás volt. Ez furcsa, uh-huh. ugye, hogy egy innovációs, nagyon. Tudományos versenyen.
Mi történt? Mi volt a bizonyítás?
Igen, egy híres indiai matematikusnak egy tételét sikerült Milik Zakariásnak úgy bizonyítania, másféle módon, rövidebben, logikusabban, amit eddig senki nem tudott megcsinálni.
Az
de mondok
igen.
egy másikat. Mondok egy másikat. Partmenti tengeri szemétnek az összegyűjtésének a problémájára egy technológiai és társadalmi innovációs választ adott Ivánka Laura, ő is egy kiemelkedő. Vagy például a tumorsejtek diagnosztikáját támogató fehérje kutatás Szokolai Lili részéről. De mondok egy fantasztikus gyakorlati dolgot, egy különböző sérülésfajtákra alakítható sebtapaszt fejlesztett Hajsz Natalia Júlia. Ez azt jelenti, hogy amikor a sebtapaszt előállítják, a hatóanyagot, akkor teszik bele, és ez azonnal lehet bármiféle problémára választadó sebtapaszt.
Ezek olyan
karbantartó... Vagy olyan karbantartó eszközt fejlesztett egy fiatal úr, egészen konkrétan Capák Dániel, ami megmutatja, hogy egy mozgó alkatrész mikor jut el addig a fázisig, hogy már be kell avatkozni, mielőtt nagy baj lesz vele.
Na, szóval,
ilyen tehetséges magyarok vannak.
Igen, ezt akarom mondani, hogy elképesztően jó dolgok kerülnek most itt felsorolásra, és teljesen érthető, hogy nagy volt a verseny, és hogy sokan nyerték el a tetszéseteket különböző kategóriákban, de hogy hogyan lesz ebből egy olyan innovációs előny, ami a gazdaság számára is majd egy olyan lehetőség, amivel találkozhatunk a később. Szóval, hogy ne álljon meg itt ez a dolog, hanem menjen tovább. És
mindenki kap egy szép elismerést, és akkor onnantól
igen.
Mi történik?
Igen.
Ó, szerencsére nem, itt nem áll meg a történet. Két irányba megy tovább. Az egyik nyilván a nagyon-nagyon jó versenyzőket küldjük tovább a nemzetközi térbe, és készítjük fel őket. Ez megint egy több hónapig tartó felkészülési folyamat. Éppen ti számoltatok be arról, hogy milyen nagyszerű sikert értünk el a világversenyen. Az Egyesült Államokban ugye második helyezést ért el Vida Ákos, a tavalyi győztes egyébként. Tehát, hogy készítjük fel őket a nemzetközi versenyekre, de van egy másik forgatókönyv, azokat a projekteket, ami piacra vezethető, az pedig a Nemzeti Innovációs Ügynökség megfogja, és elkezdi azokat a fiatalokat tulajdonképpen az üzletfejlesztés, a vállalkozás indítása, ennek a piacra vitelére, a technológiai fejlesztésében támogatja ezeket a projekteket, és hát nagyon reméljük, hogy el fog indulni néhány vállalkozás ennek köszönhetően. Egyébként ez új eleme az OTO-nak, ez az idejében lépett be. Kötöttünk egy együttműködést a Nemzeti Innovációs Ügynökséggel, amiért nagyon hálásak vagyunk, és ők vállalják azt, hogy ennek a költségeit, a szakmai hátterét megteremtik a fiatalok számára, és jövőre már azt remélem, hogy kétféle kimeneti pont lesz az eredményhirdetésnél is. Lesz egy hagyományos tudományos, és lesz egy nagyon erős innovációs. Most a kettő még egyben volt, de úgyhogy közel 300 versenyző indult el, így is nagyszerű eredmény.
Egyébként ez az olimpia, ez nyitva van a vállalkozók számára, mert ha én vállalkozó lennék, akkor először is megnézném, hogy kik és milyen ötletekkel dolgoznak éppen az elismerésen. Másrészt lehet, hogy ott ülnék és lecsapnék ezekre a tehetséges fiatalokra, akár mint szakember, akár magáért az ötletért, amit kitalált.
Hát fantasztikus gondolatolvasó vagy, mert tulajdonképpen ez megint csak a következő évnek az egyik nagy fejlesztése lesz. Én azt szeretném, hogyha nagy cégek és fejlesztő cégek sorban állnának az országos döntő kategóriában, mindenki valakit magára, tulajdonképpen valaki mellé állna hivatalosan, felajánlana egy komoly díjat, és egyben utána nyomon követni azt, hogy mi fog történni ezzel a dologgal. Pont egy ilyen rendszert szeretnénk most kiépíteni a verseny köré. Most is voltak nagyszerű támogatók, tehát az, hogy egy ilyen nagyszabású versenyt meg tudunk csinálni, nyilván cégek nélkül elképzelhetetlen. De én azt szeretném, hogy olyan legyen ez a verseny, mint az Egyesült Államok világbajnokságán, hogy az kiemelkedő ügy legyen, hogy egy cég támogathat egy tehetséges magyar fiatalt, és utána pénzzel, energiával, kapcsolatrendszerrel, minden egyébbel viszi tovább már a Nemzeti Innovációs Ügynökséggel közösen az adott projektet. Szóval ez a következő év nagy terve.
Oké. Következő olimpiára már lehet jelentkezni? Vagy ez hogy
most fogjuk majd hamarosan meghirdetjük, és a következő évtől már lesznek regionális fordulók is, ugye ez is újdonság lesz, és azt reméljük, hogy akkor a 300-ból 500-ra emeljük azon fiatal csapatok számát, akik elindulnak ezen a nagyszerű versenyen.
Jó.
Inspiráló. Rendkívül igen. Inspiráló.
Nagyon drukkolunk.
Köszönjük.
Köszönjük szépen, és gratulálunk a szép eredményekhez. A díjazottaknak is, meg a szervezőknek is.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Szép napot.
Köszönjük szépen. Viszont kívánom mindenkinek.
Birkner Zoltánnal, a Magyar Innovációs Szövetség alelnökével beszélgettünk.
Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
Itt van Szoller Andi, óramű pontossággal jelzi, hogy akkor...
Jönnek a 9-es hírek.
Ezt elfelejtettem, igen. Hogy miért vagy itt, komolyan. Öregedem.
És még a mikrofont sem igen. Toltad fel, miközben Andi beszél. Semmi. Igen, de hát igen, a másikat.
Az meg nincs felhúzva.
Hát egy kicsit kavarodás van itt a stúdióban, igen.
Na ez a biztos, hogy Szoller Andi a hírekkel jön. Ebben lehet kapaszkodni, aztán folytatódik a Millás reggeli egészségügyi ingatlanok fejlesztéséről. Ritkán beszélünk, de most fogunk.